Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és köszöntöm műsorunkban dr. Téglás Pétert, állandó könyv- és filmajánló rovatunk vezetőjét. Szervusz Péter!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mit hoztál nekünk ma? Mi lesz a téma?
A két pápa.
Már imádom is. Még csak előjáróba beszélgettünk róla, de már megnéztem a filmet, és nagyon-nagyon tetszett.
Csak hogy én elsődlegesen nem a filmet, hanem a film alapjául szolgáló könyvet szeretném ajánlani, elsősorban természetesen a filmet is. Anthony McCartennek a könyve, ez a Két pápa című. Gondolkodom, hogy mi volna a helyes jelző, én azt mondom, hogy a reveláció erejével hatott rám ez a könyv, egyébként nem egy túl terjedelmes, nagyon-nagyon kellemes stílusban megírt, végtelenül meggyőző könyv, olyan dolgokat tár az olvasó elé, amit a hozzám hasonló emberek, akik az egyház ügyeiben, dolgaiban, szervezetében kevésbé járatosak, azok számára valóban a megvilágosodás jelentőségével bírnak. És olyan morális kérdéseket tár elénk, és olyan morális kérdéseket feszeget, amelyeket én nagyon indokoltnak tartok.
Tulajdonképpen mikori a könyv, mikori a film, és aki esetleg nem látta, vagy nem hallott róla, melyik két pápáról szól?
Mind a film, mind a könyv rendkívül friss, 2019-es évben született. A két pápa ugye 16. Benedek, Ratzinger bíboros, a német pápa, a bajor pápa, illetve az argentin főpap Jorge Bergoglio kardinális, aki 2013 óta pápa.
Tulajdonképpen az aktív pápáról van szó, illetve hát akit ő felváltott, ugye Ratzinger bíboros, nem tudom biztosan, de nem jellemző, hogy valaki életében lemond a pápaságról, nem is tudom, hogy volt-e ilyenre példa talán egy előtte.
Na most hát ez az egyik központi kérdése mind a könyvnek, mind a filmnek. Most ez nagyon-nagyon komoly kánonjogi, morális, vallási kérdéseket vet föl. 700 évvel ezelőtt fordult elő, hogy egy pápa lemondott. Tehát olyanra pedig, hogy azért mondott le, mert szeretett volna egészségi állapota és idős életkora miatt visszavonulni a magánéletbe, arra meg talán egyáltalán nem is volt példa. Na most ez idő szerint, tehát 2020-ban két pápa létezik, ugye nyilván Ferenc pápa, illetőleg az emeritus pápa 16. Benedek, és ugye a két pápa egyidejű létezésének és egyfajta sajátos működésének tükrében számos nagyon-nagyon komoly egyházjogi kérdés és dogmatikai kérdés merül föl. Hát az első és mindenek előtt, amit ugye a könyvben nagyon érdekesen elemez az író, hogy ha a pápa tévedhetetlen, akkor ebben az esetben, amikor két pápa létezik, és ugye a lemondott pápa is megőrizte a pápai rangját, emeritus lett, tehát tisztességgel nyugdíjba vonult pápa lett, és közöttük nagyon-nagyon súlyos nézetkülönbségek vannak, akkor mégis ki a tévedhetetlen a kettejük közül?
Jogos a kérdés.
További kérdés pedig az, hogy éppen a pápaság történetéből és II. János Pál pápa életéből, aki ott azóta már szentté avattak, vonják le azt a következtetést, hogy pápává lenni az életfogytig tartó foglalkozás. Tehát a pápa akármilyen egészségi állapotban is van, nem mondhat le. Az persze más kérdés, hogyha valóban olyan fizikai és szellemi állapotba kerül, hogy nem képes a tisztségét ellátni, akkor valamiféle megoldást találni kell, de hogy milyen megoldást kell találni, azt nyilván senki nem tudja, mert még ilyen helyzet eddig nem állt elő. Bonyolítja a helyzetet, hogy Benedek pápa, Ratzinger bíboros lemondása után nem hagyta el a Vatikánt. Mindenki arra számított, hogy visszatér Bajorországba, és valóban visszavonul a magánéletbe, nem vonult vissza a magánéletbe, változatlanul viszonylag aktívan tevékenykedik, és egy némely megnyilvánulását a hozzáértők, talán a Whitefülűek, akként értelmezik, hogy bírálja Ferencet.
Na ez egy érdekes szituáció.
Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes szituáció. Én úgy gondolom, hogy ezekben a kérdésekben sokkal járatosabbnak kellene lennem, hogy én ezekről a dolgokról beszéljek, úgyhogy én ezt el is kerülöm, ezeket a mély egyházjogi kérdéseket. Ami viszont nekünk köznapi emberek számára is egy hihetetlenül érdekes dolog, az az, hogy mindkét pápa maga által kinyilatkoztatott módon bűnös ember. Hihetnénk, hogy ez a kijelentés valami spirituális, valamiféle transzcendens, vallásos szöveg, hisz az ember nyilván bűnös. Azonban ebből a könyvből rendkívül meggyőző módon, nagyon világos érvelés hatására látjuk, hogy ez a féle bűn, ez a féle bűnösség talán még a szó büntetőjogi értelmében is igaz.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. A Két pápa című könyvről és filmről mesél nekünk dr. Téglás Péter. Maradjanak velünk!
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai könyvajánló és filmajánló rovatot. Dr. Téglás Péter megszokott segítőnk, szakértőnk. A Két pápa című nagyon friss 2019-es elsősorban könyvet ajánlja nekünk, illetve az ebből készült filmet is. Én magam a filmet már láttam, és Hozdik Zsolt atyával beszélgettünk előtte, és ő már felhívta a figyelmemet, hogy a film nem szóról szóra igaz, ezek a fajta beszélgetések nem történtek meg. Mi a helyzet a könyvvel ebben a tekintetben? Ugyanakkor nagyjából a nézeteket jól tükrözi a film, mind a mellett, hogy nem zajlottak le azok a párbeszédek. Mi a helyzet a könyvvel?
Hát a könyv, mint ahogy azt egyébként a fülszöveg is elárulja, rendkívül komoly kutatások és nagyon komoly dokumentáció feldolgozása után született meg. Még egyszer elmondom, hogy ez a könyv, sajnálatos módon ugye ezt a hallgatók nem láthatják, de nem egy nagy terjedelmű könyv, mindezek ellenére hihetetlen tömörséggel és nagyon élvezhető stílusban íródott, és ezeket a nagyon-nagyon mély és nagyon-nagyon bonyolult problémákat érthető módon világítja meg az olvasók számára. Ha javasolhatom, akkor tartsák meg a hallgatók a sorrendnek, ha hallgatnak rám. Olvassák el először a könyvet, és utána nézzék meg a filmet. Hát a film is egyébként csodálatos, mert hát ugye Jonathan Pryce és Sir Anthony Hopkins a két főszereplő, és valóban azok a féle párbeszédek, amelyek a filmben szerepelnek, nagy valószínűséggel az életben nem így zajlottak, vagy egyáltalán nem történtek meg, de mindenképpen alkalmasak arra, hogy a két óriási személyiség, azért hadd tegyem hozzá, hogy ugye bűnösnek vallják magukat, és lehet, hogy azok is, de mindenképpen hatalmas és óriási és tiszteletre méltó személyiségek, ezek a párbeszédek, a személyiségjegyeket, a belső vívódásokat, a konfliktusokat tökéletesen alkalmasak megvilágítani. Tehát ha nem is úgy zajlottak ezek a beszélgetések, azért azok nagyon fontosak.
Ott hagytuk abba az előző beszélgetést, és most is elhangzott, hogy mindkét pápa határozottan és nem csak spirituális, megszokott vallási értelemben bűnösnek vallja magát. Milyen történelmi események kapcsolódnak be ennek a két rendkívül értékes embernek az életébe, ami tulajdonképpen ez a bűn?
Szóval tulajdonképpen kezdjük az elején, ugye nyilván Ratzingernek az elődje, II. János Pál Wojtyla, lengyel pápa volt, akinek 1978. októberében történő megválasztása, hát egy kisebb atombomba volt a kommunizmusnak, hát én még emlékszem rá, hogy micsoda szenzáció, mi mennyire örültünk, és a kommunista funkcionáriusok mekkora riadalommal tekintettek arra, hogy Lengyelországból származó pápa, akiről hát tudták, hogy hát enyhén szólva nem híve a kommunizmusnak, és semmilyen módszerrel nem tudták őt behálózni, tehát nem tudta az ottani titkosszolgálat beszervezni. II. János Pál pápa aztán hozta is azt a féle erkölcsi formát, és azokat a féle elvárásokat mindenféleképpen teljesítette, amelyet a világ katolikussága tőle elvárt. Hát ugye ő volt az a pápa, aki lényegében az egész világot beutazta. Azért arról ne feledkezzünk meg, hogy a katolikus egyház azért a modernitás időszakában, a 20. században, de aztán különös tekintettel a 21. században meglehetősen félelemkeltő módon veszít a befolyásából és veszít a híveinek a számából. Tehát tulajdonképpen ezeknek az embereknek valóban valamiféle olyan módszert, erkölcsi módszert ki kell találni, amely ismét vonzóvá teszi a vallást. Több mint 1 milliárd híve van a katolicizmusnak, azonban sajnálatos módon szinte naponta csökken a híveknek a száma. Na most II. János Pál rendkívül konzervatív, őskonzervatív volt, fikarcnyit nem volt hajlandó engedni a dogmákból, és hogy az a bizonyos bűn, amit mi emlegetünk, az lényegében az ő pápaságára nyúlik vissza. Miből ered ez? Egyrészt ugye a rugalmatlanságból, abból, hogy az általa kinevezett püspökök és a püspöki kar meglehetősen középszerű emberekből került ki, akik sokkal fontosabbnak tartották, hogy Rómával, a Vatikánnal tartsanak megfelelő és jó kapcsolatot, mint hogy a saját híveiknek a lelkét ápolják. Ez az egyik nagy probléma, és ami aztán tényleg borzalmas nagy probléma, és hihetetlenül melbevágó bűn, hogy ebben az időszakban derültek ki százszámra, ezerszámra a gyermekkorú, fiatal hívőknek a papok általi szexuális zaklatása. Na most hát ennél visszataszítóbb és undorítóbb bűn nagyon nehéz elképzelni, de hát ugye emberek vagyunk, hát léteznek ilyen bűnök, aki dolgozott az igazságszolgáltatásban ilyennel, ugye tömegével találkozhatott. Azzal viszont, hogy ezeknek a megfelelő jogi következményei elmaradtak, az nagyon nagy baj. Lényegében II. János Pál óta, és éppen Ratzinger bíboros által, aki nagyon komoly tisztséget töltött be már akkor II. János Pál mellett, ezeket az embereket nem adták át a világi igazságszolgáltatásnak. A megfelelő bűnbánat tanúsítása után áthelyezték egy másik egyházkerületbe, egy másik parókiára, és gyakorlatilag ott folytatták a bűnös tevékenységüket, ahol abba hagyták. Na most, hogy a nagyságrendet érzékeltessük, amikor én a könyvet olvastam, első olvasásra el sem akartam hinni, hogy az 1 milliárd dollárt lényegesen meghaladó nagyságrendű összeget fizetett ki a katolikus egyház a sértettek kártalanítására, és talán a hallgatás megvásárlására.
És ez tulajdonképpen erre az időszakra tehető II. János Pál, illetve Ratzinger bíboros pápaságára.
Igen, tehát ez a probléma, biztos, hogy előtte is létezett ez a probléma, tehát én Isten ments, hogy áldja, de a kezelésnek ez a féle módja, ez ebben az időszakban vált egyre szembeszökővé, és amikor aztán Ratzinger bíboros lett 16. Benedek néven 2005. április 18-án a pápa, akkor ez a gyakorlat mit sem változott. És annak ellenére, hogy 16. Benedek nem hétköznapian intelligens és egy fantasztikus ember volt, az ő pápaságát a csődök tömegének tekinthetjük. Szerencsétlen prédikációi révén szembe került a muszlimokkal, alig sikerült ezt egy törökországi látogatással úgy, ahogy valahogy rendbe hozni ezt a rossz viszonyt. Azt követően pedig a zsidóknak, a zsidó hitnek a lekicsinlésével kapcsolatos megjegyzése volt. Az is nagyon súlyos válságot idézett elő. Nem sokkal később a saját személyi titkárát tartóztatta le az olasz hatóság korrupciós és okirathamisításos vádakkal. A Vatikáni bankban olyan panamák és visszaélések derültek ki, hát ami egészen elképesztő, és tulajdonképpen ugye Benedek szembe került azzal a problémával, gondolom én, hogy ez így nem folytatható. De a nagyon idős, egészségileg is meglehetősen megviselt állapotban lévő pápa föltehetően nem érzett magában elég erőt ahhoz, hogy ezekkel a nagyon komoly válságjelenségekkel szembenézzen. Föltehetően ez vezetett oda, hogy a történelemben szinte példa nélküli módon lemondott.
Innen fogjuk folytatni a könyv, illetve filmajánlót Dr. Téglás Péter a Két pápa című könyvről, elsősorban, illetve filmről mesél tovább.
Vendd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai könyv és filmajánló rovatot. Dr. Téglás Péter, aki kalauzol bennünket, a Két pápa című könyvről és filmről beszélgetünk, mindkettő 2019-es. Nagyon sok és nagyon komoly szempontok alapján rávilágítottál akár II. János Pál működésére, az ottani problémákra, illetve Ratzinger bíboros korában már nagyon-nagyon tarthatatlan módon felfeszülő, főként gyermekabúzusoknak a kérdéséről, amit még mindig nem vállalt föl az egyház, illetve hát a saját egészségi állapota így együtt példátlan módon lemondással jár együtt. A katolikus világ, azt gondolom, megdöbbent.
Hát gondolom, hogy megdöbbent, és föltételezem, hogy ez idő szerint is várja az igazi megoldást, és úgy tűnik, hogy Ferenc pápa, Jorge Bergoglio kardinális megtalálta az ellenszert, mert azt teszi, amit ilyen esetben tenni kell, tehát hogyha ezek a dolgok kiderülnek, ugye a gyermek szexuális zaklatása kiderül, természetesen azonnal átadja a világi igazságszolgáltatásnak az illetőt, és ugye a papi hivatásból kizárja ezeket az embereket. Én úgy gondolom, hogy ez a megfelelő és arányos intézkedés. Na most ugye a két pápa bűnéről beszéltünk, én azért egy kicsit félek, nehogy valamiféle aránytalanságot kövessek el, és ez a két rendkívüli ember valamiféle nagyon esendő, valóban nagyon bűnös személynek tüntessen föl. Kérem a hallgatókat, hogy úgy tekintsenek ezekre a dolgokra, hogy ezek nagy emberek, és a tévedéseik is nagyok, és a bűnük is nagy, mert nagy formátumú személyiségekről van szó. Bergoglio bíboros argentin. Életét Argentinában, nagyon Argentinában élte, és ez a nagyon szó azért hangsúlyos nálam, mert azon emberek közé tartozik, akik egész egyszerűen nem szeretnek utazni. Tehát ők Buenos Airesben élnek, a szegények között élnek, a szegények lelki gondozásával foglalkoznak, és Bergoglio rendkívül intelligens, szintén rendkívül intelligens, nagyon tanult, számos nyelvet beszél. Na de hát ugye a képzés időszakában el kellett utazni Spanyolországba, el kellett utazni hosszabb időt, el kellett tölteni Chilébe, el kellett utazni Németországba, és hát ugye a németországi volt az az utazása és képzése, amit egész egyszerűen ugye egy évre szólt a tanulmányi kiküldetés, jóval annak lejárt előtt egyszerűen összecsomagolt és hazament, mert ő azt mondta, hogy ő neki Buenos Airesben van küldetése. Óriási népszerűségnek örvend egyébként Argentínába. Azért Dél-Amerikában a katolicizmus sokkalta élőbb, sokkalta inkább hozzátartozik a mindennapokhoz, mint a meglehetősen szekuláris Európában. Na most mi az ő bűne? Már ugye 2005-ben, amikor II. János Pál halála után nagyon esélyes volt a pápasságra. Itt közbevetőleg, hadd említsem meg, amit már lehet, hogy korábban kellett volna megemlítenem, hogy sem Ratzinger bíboros, sem Bergoglio nem akart pápa lenni. Nagyon nem akart pápa lenni. Tehát nagyon nagy tehernek érezték ezt az óriási felelősséget. 2005-ben, II. János halála után, Ratzinger bíboros után ő kapta a legtöbb szavazatot. Nagyon nagy megnyugvással vette tudomásul, hogy nem lett pápa belőle, hazautazott, és elkezdte készíteni, hát ő is idős ember, ugye már 75 éves is elmúlt, elkezdte előkészíteni az ő visszavonulását, nem a pápaságtól, hanem egyáltalán a Buenos Aires-i érsekségről, már ő kinézte magának azt az öregek otthonát és azt a szobát, ahol visszavonul és él a kedvtelésének, az olvasásának és a lelki gyakorlatoknak. Igen ám, csak bekövetkezett ez a féle nagyon váratlan és mindenki számára nagyon nehezen fölfogható és földolgozható lemondás. Szinte teljesen egyértelmű volt, hogy ő az, aki esélyes a pápaságra. Itt azért hadd tegyem hozzá, hogy természetesen minden pápa választáskor óriási esélylatolgatás zajlik, hát még fogadásokat is kötnek erre, és a mi Erdő Péterünk nagyon komolyan az esélyesek közé tartozott, na de hát természetesen nem tudta fölvenni a versenyt egy olyan ország főpapjával, mint amilyen ugye Argentina, hát egy kontinensnyi ország. Na most ugye Argentína egy hihetetlen zavaros közelmúltbeli történelemmel rendelkezik. Tehát ugye a peronizmusnak az ős hazája, a gazdasági válságoknak, a korrupciónak, a belső harcoknak, a polgárháborúknak, a katonai puccsoknak a hazája, hogy ez miért van így, ezt én megmondani nem tudom, hát ez nyilván az argentin történelmet sokkal mélyebben kellene elemezni. Lényeg azonban az, hogy 1976-ban már olyan nagyon-nagyon kaotikus állapot alakult ki Argentinába, hogy egy Videla tábornok nevezetű személy a társaival együtt egy katonai puccsot hajtott végre, és amennyire én ezt érzékelem a könyvből és egyéb olvasmányaimból, azért az argentin társadalom egy része némileg megkönnyebbült, hogy ez az óriási zavar, ez az óriási káosz talán valamennyire rendeződik a katonák jóvoltából. Hát lehet, hogy rendeződött, de borzalmas áron. Tehát ezek a katonák elkezdtek példátlan módon kegyetlenkedni, ezreket tüntettek el a másként gondolkodók közül, és olyan kegyetlenül és olyan vadállati módon kegyetlenkedtek is, asszonyokat hurcoltak el, terhes asszonyokat hurcoltak el, akik miután megszülték a börtönben a gyermeküket, akkor az asszony megölték, a gyermeket pedig kiadták gazdag és befolyásos embereknek, akik ugye gyermektelenül éltek, és odaadták a gyereket, hogy ott nőjön föl. Most a 90-es években derülnek ki ugye a DNS vizsgálatok időszakában, hogy hát ki is a valóságos és igazi szülők, és ami különösen döbbenetes, hogy ez a katonai diktatúra szedte az áldozatait, tömegesen szedte az áldozatait a papság köréből is. Bergoglio bíboros nem tette meg azt, amit azért talán rendtársai elvártak volna tőle, ő jezsuita. Mondják, hogy azért persze nagyon sokakon segített, de alapvetően bizonyítható módon. Több olyan eset történt, amikor a katonák elhurcoltak embereket, akiken Bergoglio nem segített, sőt, még az a vád is fölmerült, hogy a papok kínzása közben olyan dolgokra kérdeztek rá, amit a gyónás során Bergoglionak ezek az emberek elmondtak. Hát ez azért nagyon súlyos vád.
Nyilván a film, amit én láttam, igen, abban tulajdonképpen hát olyan magyarázatot adnak erre, hogy a rendtársait igyekezett védeni, ezzel nem tudjuk. Az minden esetre biztos, hogy mindkettőjük, mint Bergoglio, ugye az eltusolt gyerekbántalmazások, ő pedig ebben a katonai huntában vállalt szerepvállását bevallja, mint egy, tehát bűnösnek vallja magát. Műsoridőnk lejárt. Befejező gondolat.
Hát a befejező gondolat az, ami tulajdonképpen egy ismétlés. Ezek nagyon nagy formátumú emberek. Ezek a bűnök persze nagyon nagyok, de ezt megfelelő módon kell értelmezni és elfogadni.
Köszönjük a beszélgetést, mindenkinek csak ajánlani tudjuk és biztatni, olvassa el a könyvet, és ha teheti, nézze meg a filmet. Köszönöm dr. Téglás Péternek az ajánlót.
Köszönöm szépen.